Natura Stúdió. Szerdánként természetesen. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Benedek Csilla vagyok. Ma a Natura Stúdió egy órás külön kiadásával jelentkezünk. Vendégeink a magyarországi származású Bajci Marianna és Zabó Kitti, akik jelenleg Dél-Kelet-Ázsiában élnek. Pontosabban Marianna Vietnamban, Kitti Malajziában. Anya és lánya közösen dolgozik, több mint 7 éve kreativitásfejlesztőként rajztanfolyamokat tartanak. Dolgoztak pszichiátriai kezeltekkel, börtönben férfi elítéltekből álló csoporttal, valamint gyermekotthonokban. Nem mindennapi módszerükről 2014-ben számoltak be a Natura Stúdióban. Miután több éven át Telente Indiában oktattak, 2016 elején elkezdtek tanfolyamokat tartani Vietnamban is. Ma az ottani életük élményeibe avatnak be bennünket. Következő egy órában szó lesz arról, hogy Bajci Marianna és Zabó Kitti hogyan él több mint 8000 kilométerre az otthonuktól. Milyen az élet más arcszerkezettel, más bőrszínnel és jelentős kulturális különbséggel felruházva egy vietnami nagyvárosban és Malajziában. A rajz nemzetközi nyelvén kívül hogyan értekeznek az ottaniakkal. Mindezek előtt hallgassuk meg bemutatkozójukat, amelyben azt is elárulják, hogy honnan és hogyan vágtak neki az útnak, ami a rajzoktatásig vezette őket. Zabó Kittit és Bajci Mariannát hallják.
Nekem igazából már gyerekkorom óta része volt a művészet vagy rajza az életemnek. Úgy lettem nevelve, hogyha valamilyen ünnep van, akkor ne ajándékot vegyek, hanem készítsek kézzel, úgyhogy kiskorom óta mindig másoltam a kedvenceimet, vagy készítettem képeslapot, vagy ami éppen előttem volt. És ez igazából mai napig így van. Nagyon szeretem ezekkel készíteni, és nagyon szeretem látni, hogy az emberek örülnek neki, mert tudják, hogy az személyesen nekik készült. Úgyhogy a rajzal, vagy az alkotással egész kicsi korom óta van kapcsolatom. Egyébként teljesen más a végzettségem, közgazdász vagyok, de 2 évet dolgoztam ebben, de nem annyira volt az én vonalam. Akkor beleadtam a maximumot, de aztán rájöttem, hogy inkább a művészetek irányába veszem az utamat.
Én egy nagyon-nagyon kicsi faluban nőttem fel. 350 ember él ott egyébként, és olyan iskolában jártam, hogy 12-en voltunk összesen az egész iskolában, és ez 4 osztály volt együtt egy teremben. Úgyhogy nagyon sok mindenre megtanított akkor, hogy így kreatívan oldjuk meg a dolgokat. Aztán volt egy melegvízi fürdő ebben a faluban, ahova nagyon sok külföldi ember járt, és ilyen, hát számomra akkor kisgyerekként nagyon szép autókkal, és így mindig álmodoztam, úgy álltam az útszélén, hogy Istenem, majd egyszer valaki biztos megáll, és majd azt fogja mondani, hogy itt van egy ilyen kis aranyos kislány, mennyi kis kincs van benne, és hogy majd így meglátják bennem a csodát. Aztán persze nem állt meg senki, én meg felnőttem, és hát elkezdtem így 18 éves korom után, igazából férhez mentem, szültem 20 évesen, és utána elkezdtem bizonyítani az életből magamnak, a családnak, a külvilágnak, hogy én értékes vagyok, úgyhogy én elkezdtem a pénz után futni. És üzletasszony lettem, üzleteket nyitottam, üzleteket vezettem, voltak alkalmazottak, és akkor mindig ilyen nagy cetlikkel rohangáltam, hosszú bevásárló listaszerű tennivalókkal, mindenhova autóval mentem, hogy nagyon fontos legyek, meg nagyon pontos. Tehát így felépítettem azt, hogy igazából nagyon pörögtem. És akkor ezt úgy jó pár évig csináltam, 35-36 éves koromban állított meg az élet, akkor lett egy koponyadaganatom, és akkor ez így megállított egy pár hónapra a vizsgálatok, a felkészülés a műtétre, minden, és akkor azért az benne volt, hogy így ennyi volt. Úgyhogy volt időm leülni, elgondolkozni, hogy milyen értéket teremtettem én az életemmel, vagy mi az, amit valójában értékként hagyok hátra. Hát aztán elég siralmas volt a képem, amit így megalkottam, mert hát olyan nagyon sok minden nem. Tehát a gyerekem és azon kívül ez a rohangálás, ez nem valódi értékes élet volt. És akkor arra gondoltam, hogy ha én nekem lenne még egy esélyem, hogy milyen másképp élnék. Aztán megkaptam az esélyt. Úgyhogy akkor, amikor kiderült, hogy igen, folytathatom az életet, akkor én elkezdtem olyan könyveket olvasni, olyan társaságba járni, ahol egész más, hol van a súlypont, ahol más az értékrend, és ebbe elkezdtem nagyon otthonosan, nagyon jól érezni magam. Eladtam mindenemet, amin volt, elköltöztem egy olyan városba, ahol senkit nem ismertem. Aztán nagyon sokat ültem a vízpartján, mert ez a Balaton mellett volt, Siófokra költöztem, és aztán szépen lassan megtaláltam azt, akit vártam ott az útszélén, csak nem kívül, hanem magamban. És akkor így felépült valamiféle sokkal nyugodtabb, sokkal kiegyensúlyozottabb élet, és tulajdonképpen olyan lett a munkám is, amit nem munkaként kezelek, hanem életforma, hobbi, kiteljesedés, tehát így nagyon sok minden, és ebbe a munkába bele tudom tenni ezt az élettapasztalatot, hogy el tudom mondani az embereknek az én utamat, ami nem feltétlen lehet minta mindenki számára, de azt gondolom, hogy nagyon sokan vannak hasonló helyzetben, hogy elfelejtik önmagukat, és valamiféle betegség, vagy valami olyan tünetek, vagy valami olyan igazán megrázó esemény hozza vissza őket abba, hogy térj észhez, mert nem biztos, hogy ez a te utad. És így valójában inspirálni szeretném az embereket a munkámmal.
Legutóbb 2014-ben beszélgettünk a Natura stúdióban. Mióta is jártok Erdélybe?
Hát, ha jól emlékszem, akkor 4 éve járunk Erdélybe körülbelül.
Zabó Kitti.
És tartunk alap rajztanfolyamat, tehát ez graffittal történik. Színes rajztanfolyam, ahol a festésen kívül nagyon sok eszközt használunk. Akvarelceruzától a porpasztelig, olajpasztán nagyon sok mindent ki tudnak próbálni a résztvevők. Egyelőre azt hiszem ez a 2 volt itt, 2 féle.
Csíkszeredán és Kolozsváron voltunk. És Déván. Igen, Déván Bőte Csaba otthonában tartottunk a gyerekeknek 2 vagy 3 tanfolyamot.
Vezérelvetek, hogy rajzonként vinni boldogságot a világba, ez számotokra mit jelent?
Számomra azt jelenti, hogy minden egyes ember, aki eljön a tanfolyamra, annak szeretnénk átadni azt, ami ugye az eszenciája a létének, hogy megpillantsa azt a kis gyémántot, szoktam mondani a tanfolyamon, ami mindenkibe ott rejtőzik, és egy kicsit rávilágítsuk arra, hogy mennyi értéket hordozunk mindannyian, és hogy erre vigyázzanak, illetve ezt mutassák meg minél több embernek, és hogy természetesen legyenek boldogabbak, önbizalomdúsabbak.
Én abban hiszem,
Bajci Marianna.
Hogy igazából a tanfolyamainkon valóban sokkal többet kapnak az emberek, mint maga a rajztanulás, sőt, igazából nem is rajzot tanítunk, hanem látásmódot, és a látásmód váltáson múlik az egész, és a rajzot vagy az alkotást, mert többféle képzésünk van, nem csak 3, az alkotás folyamatát használjuk fel eszközként. Tehát a rajzolás vagy az alkotás maga az út ahhoz, hogy az ember jobban megismerje önmagát.
Ezzel a jelmondattal vágtatok neki Ázsiának is? Egy európai és egy ázsiai hogy viszonyul a rajzoláshoz? Van egy különbség?
Nincs igazán, de nem is csak, hogy európai meg ázsiai, ugye az a környezet, amiben dolgoztunk, hanem mi dolgoztunk skizofrén személyekkel a Veszprémi kórházban, vagy a Veszprémi kórházhoz tartozóan a pszichiátrián, de dolgozunk Szegeden a börtönben, a Fegyházban, tehát ott is van egy 20 fős férfi csoportunk, akik összességében több mint 600 évet töltenek el a börtönben. Aztán most voltunk Párizsban, egy haiti közösségnek tartottunk tanfolyamot, tehát hogy teljesen különböző kultúrából jövő emberek és teljesen különböző életkörülményeket megélő emberek is ugyanúgy szükségük van a nyugalomra. Tudom, hogy sokszor sok ember szemében vagy fülében elcsépel dolog a meditáció, de mint nyugalmi állapotot hozom fel most példaként, hogy erre mindenkinek szüksége van. Szükségünk van arra, hogy egy kicsit olyan gondolatok nélkül egy kis nyugalmat töltsünk meg a napunkba, amikor úgy lerendeződnek az a rengeteg információ, ami bejön úton útfélen akarva akaratlanul, hogy ez le tudjon ülepedni. És hiszem, és érzem, és ez a tapasztalatunk, ez a visszajelzés, hogy a rajzolás megadja ezt az élményt, mert hogy közben flow-ban vannak az emberek. És a flow ugye az, amikor nem gondolkozunk, hanem egyé válunk azzal a cselekedettel, amit éppen végzünk. És hát ez egy fantasztikus, mert nem csak nyugodtak vagyunk, hanem egy ilyen éber állapotban vagyunk, amikor tulajdonképpen bármikor kijövünk, és éber, tudatos döntésre vagyunk képesek.
És egyébként pedig szerintem az fantasztikus, hogy bármelyik földrészen vagy országban vagyunk. A rajz olyan, mintha egy közös nyelvet beszélünk, tehát nem kell, hogy angolul vagy magyarul vagy akár hogyan, hanem a rajz lehet egy új közös nyelv. Nekünk is van ugye Facebook oldalunk is, és hát most már több országból, több földrészről kapjuk a képeket, és nagyon jó érzés, amikor megosztok egy részvevőnek a képét, akkor azt minden országban mindenki érti, mert ez egy olyan nyelv, amit mindenki tud beszélni.
5 éven keresztül télen Indiában tanítottunk, ott is voltunk a legszegényebb részen is, és kaptunk egy meghívást a Dalai Láma egyik otthonába, Észak-Indiában, úgyhogy tibeti gyerekeket is tudtunk tanítani, és aztán utána mentünk ugye Vietnámba, illetve Malajziába. Ugyanúgy működik mindenhol, mindenféle környezetben, és ezt most már önmagunknak nagyon sokféle speciális környezetben bebizonyítottuk, hogy tényleg működik. Tehát ha ott van a résztvevőben a kíváncsiság, ott van egyfajta eltökéltség, megvan a kitartása, akkor ez egy kitűnő próbatétel a 4 nap arra, hogy türelmesebb legyen, hogy jobban bízzon magában, hogy tényleg bele tudja tenni a 100%-át, hogy olyan dolgot tud meglépni, mert nagyon sok ember nem hisz abban, hogy tud rajzolni. Tehát, hogy a 4 nap alatt megbizonyosodik róla, hogy tudok olyan képet alkotni, amiről soha nem gondoltam, hogy ez ki tud jönni az én kezeim közül, akkor mennyi minden van még az életében, amiről azt gondolja, hogy nem képes rá. Mert valljuk be, nagyon sokszor kiskorunkban valaki felnőtt, vagy egy pedagógus azt mondta nekünk, hogy mondjuk ne zenéljünk, mert rövid az ujjunk, vagy ne énekeljünk, mert nem jó a hangunk. Tehát, hogy egy mondattal be lehet zárni ezeket az ajtókat, és aztán ezek betonfalakká válnak. Felnőttként is elég szűkös az a tér, amiben mozgunk, vagy biztonsággal mozgunk. Úgyhogy ezt lehet így nyitogatni egy-egy új élménnyel. Ilyen szempontból egy kicsit terápia egyébként.
A stúdió vendége Bajci Marianna és Zabó Kitti kreativitás fejlesztők, akikkel az ázsiai életük élményeiről beszélgetünk.
Évelején kezdtetek el tanfolyamokat tartani Vietnamban. Ma már ott is éltek, több mint 8000 kilométerre az otthonotoktól. Hogy szól ez a történet?
Tavaly februárra hívtak meg bennünket próbaoktatásra, akkor tartottunk 2 tanfolyamot kint Saigonban, és ezt egy oktatási központ kereteiben tartottuk meg, és akkor ők azt mondták, hogy hát erre nagy szükség van, úgyhogy menjünk és tartsunk még ilyen tanfolyamokat. És akkor így hazajöttünk egy hónapra, aztán visszamentünk, és azóta az év nagy részét, vagy az időm nagy részét én például Saigonban töltöm.
Bajci Mariannát hallják.
Ebben az évben nem tartottunk rajztanfolyamot ott ebben a városban, de tartottunk különböző képzéseket. Hát színes, változatos és egészen más. Én életemben nem éltem nagyvárosban. Hát ez egy 10 milliós nagyváros, tehát több a lakosa, mint Magyarországnak. Úgyhogy van benne kihívás rendesen. De érdekes és izgalmas.
És egyébként pedig én azt hittem, amikor korábban hallottam embereket, hogy külföldre költöznek, vagy itt élnek, ott élnek, hogy ez valami nagyon előre kidolgozott terv alapján, felkészültséggel történik, és részemről legalábbis abszolút nem így volt.
Zabó Kittit hallják.
Hanem egyszer csak észrevettem, hogy jó, hát tulajdonképpen akkor több időt vagyok ott, ahogy Marianna is fogalmazott, vagy kint élek, vagy oda költöztem, nem tudom, mi a helyes megfogalmazás, de abszolút nem egy előkészületeket, vagy komoly tervet megelőzött ez a dolog.
Számodra az ott az?
Számomra Malajzia, igen. Egy évet voltam én is Vietnámban, és most Malajzia.
Milyen kérdésekkel vágtatok neki ennek az életszakasznak?
Hát én el nem tudtam képzelni, hogy milyen ott az élet, hogy milyenek az emberek, hogy milyen a mentalitás, hogy milyen az, amikor télen-nyáron 30-35 fokban él az ember, és éjjel is 26-28 fok van. Tehát nem tudtam elképzelni, milyen a kaja, hogy hogyan fogunk élni, hogyan fogunk étkezni. Igazából semmit nem tudtam elképzelni. Nem volt konkrét elképzelésem, egyet tudtam, hogy már nem akarom, hogy az anyagi dolog mozgasson. Sokkal inkább az érzelmi töltetre akartam tenni a hangsúlyt, és az, hogy ezt meg tudtuk lépni, hogy ennyi különleges helyszínen kaphattam meg olyan ingereket, meg olyan élményeket, amit nem is álmodtam. Ez így nagyon-nagyon sokat adott hozzá. És mindig emlékeztet arra, hogy értékeljem azt, amin van, hogy hálás legyek érte, mert ugye előtte elfelejtettem ezeket, és aztán ezeket újra kellett tanulnom. És amikor mondjuk bemegyünk egy tibeti gyermekotthonba, ahol a gyerekek ránk néznek az első órában, és így megkérdezik, hogy de most miért kaptunk 3 ceruzát, mit kezdjünk 3 ceruzával, mert hogy nekünk mindig egy van, és akkor tudom, hogy mihez nyúlok, hogyha egy van, akkor ugye az ember elgondolkozik, vagy bemegyünk a börtönbe, és megkérdezzük, hogy mi lenne egy ideális nap számodra, mi lenne a leg olyan nap, és akkor mondjuk válaszolja a 41-2 éves ember, hogy egy hétköznap kedreggel, amikor csak úgy felkelhetek a kedvesem mellett az ágyból. És akkor ugye az ember, tehát azért mondani, hogy ezek nekünk mind tanítások. Kitti szokta mondani, hogy elmegyünk valahova, eleinte azt gondoltuk, hogy majd mi visszünk valamit, hát ez messze nem így van. Remélem, hogy mi is visszünk ő számukra értéket, de rengeteget kapunk.
Ezt szeretném kérdezni, hogy hogy érzitek, hogy miért van szükségetek erre a tapasztalatra?
Én azt gondolom, hogy halálunk napjáig tanuljuk az életet. Nem csak mi, hanem mindenki, és én most már egyre tudatosabban szeretnék belemenni ezekbe a kihívásokba, hogy igenis, amit ki tudok hozni még, amennyi hátra van, én szeretnék minden nap valami újat tanulni, minden nap kicsit meghaladni azt, ameddig eljutottam tegnap. És nekem ebben nagy segítség. Nincs bennem ilyen elképzelés, hogy mindenkinek ez lenne az útja. Mert volt már, hogy félreértelmezte valaki. Nem, én tudom, hogy Tanyán is lehet nagyon boldogan élni, nagyon sok mindent megtanulni, vagy akár egy szobában, vagy akár a börtönben, egy cellában. De nekem ez például nagyon sokat segített ahhoz, hogy én felébredjek. Tehát az én utamban ez nekem fontos.
Említetted, hogy minden nap egy kicsit meghaladni az előző napot. Marad idő, energia feldolgozni ezeket a történéseket, vagy akár az előző napot?
Ez fontos. Lehet, hogy van olyan, hogy 3-4 napig nem, de utána. Én mindig mondom, hogy nekem a 4 napos tanfolyam után például 1 nap pihenő kell, és az csak az enyém. És ez kimarad, akkor ezt nagyon érzem. Kell, feltétlenül kell. Például nekem nem is igazán jön be az, amikor nagyon gyorsan kell váltogatni a helyszíneket. Én ezért szeretek életvitelszerűen ott lenni valahol heteket, vagy akár hónapokat, mert én annak az ízét akarom érezni, hogy hogy élnek ott az emberek. Nekem ez a 2 naponta máshova utazunk, és máshol aludjunk, kipróbáltuk, mert kihívás volt mind a kettőnknek, de nem az én világom, nem jön be, nekem túl gyors.
Nekem még mindig van dolgom a komfortzóna tágításával, illetve a berögzött dolgaimat, hogy kicsit elengedjem, úgyhogy ez mindenképpen jó ebben, mert nyilván otthon is megtalálhatnám a szituációkat, de nagyobb dózisban jön külföldön, és sokszor jó értelemben sokkolnak, hogy mennyire más dolgok vannak, úgyhogy én úgy érzem, hogy nekem ezt kell magamba szívnom.
Amit én élek így magam részéről, és hát 50 éves vagyok, hogy óriási nyitottság kell ehhez, hogy beengedjem. meg hogy egy csomó mindent ne tervezzek meg. Mert beülök egy taxiba, vagy beültünk az oktatási központ, mondjuk küldött értünk egy autót, a sofőr egy szót nem beszél angolul, semmit nem tudtunk tőle megkérdezni, tehát mondjuk már autóztunk 40 percet, de nem tudtuk még mindig, hogy hova megyünk, vagy miért megyünk. Csak azt mondták, hogy ekkor indulunk. Tehát kell hozzá egy ilyen nagyon nagy fokú rugalmasság, ami nagyon jó tréning.
Én még azt szeretném nagyon őszintén elmesélni, hogy amikor először kaptuk ezt az ötletet, hogy Vietnám, akkor azt sem tudtam, hol van Vietnám, tehát meg kellett néznem konkrétan a térképen. A másik pedig, ami nagyon érdekes élmény volt, hogy hát ugye nem sok Ázsiait láttam egész életemben, pláne nem Magyarországon, és attól tartottam, hogy kimegyünk valahova, és az összes ember ugyanúgy fog kinézni nekem, mert hasonló az arc felépítésük számomra, és hát csak Skype-on láttuk azokat, akik fogadtak minket a reptéren, és hát ez egy 10 millió lakosú város, tehát nem az, hogy 6 ember van a reptéren, hanem sok, rengeteg. És hát táblával vártak minket, úgyhogy ez a része megoldódott, és amikor mentünk a városba, akkor az elején még többször volt, hogy összekevertem, hogy hú, ez hasonlít arra, aki minket fogadott, és minél több időt töltöttünk ott, egyre inkább vettem észre, hogy milyen más arc típusok vannak, vagy hogy valaki tényleg déli vagy északi, és aztán furcsa volt hallani, hogy nekik pedig az összes európai ember mennyire hasonló, hogy bárkivel mentem, aki európai volt, akkor kérdezték, hogy a testvéred, mert hogy nekik meg mi vagyunk egyformák, úgyhogy jó, hogy így a szempontokat is lehet, vagy nézőpontot váltogatni. Érdekes ébresztő.
Natura Stúdió vendége Bajci Marianna és Zabó Kitti kreativitás fejlesztők, akikkel az ázsiai életük élményeiről beszélgetünk.
Az élet Malajziában és Vietnámban, azon kívül, hogy más.
Nekem, ami Vietnámhoz képest így új volt, hogy Malajziában sok a muszlim, tehát ott ugye az arcuk is gyakran takarva van, úgyhogy az összes reklám, vagy egy színházi darab mindenhol így is vannak öltözve, tehát nincs kivétel, hogy jó, a színházban nem úgy öltözünk, vagy nem olyanok a színészek, hanem ott is ez van, úgyhogy ez egy furcsa dolog, illetve ami talán közös Vietnámban és Malajziában, hogy nem szeretnek napon lenni, barnulni, úgyhogy nagyon óvják a bőrüket, mindig túlöltöznek 40 fokban is, hogy ne barnuljanak.
Zabó Kittit hallják.
Ott az a divat, hogy fehérek legyenek, míg én azt szoktam meg, hogy ha valaki barna, az jó, az egészséges, az úgy pozitív, náluk nem.
Nekem, ami még így beugrott, hát a nyelv, az angol nyelv, talán egy inspiráció lehet ez is másoknak, hogy én a mai napig nem beszélek igazán jól angolul, tehát én nem tudok még tanítani angolul, de hát ennek ellenére ennyiféle országban dolgoztunk, tehát hogyha valaki előtte azt mondta volna nekem, mondjuk 10 évvel ezelőtt, hogy én majd taníthatnék esetleg, hogy én hogy gondolom, hogy én taníthatnék-e bárhol külföldön, akkor én azt mondtam volna még, hogy nem.
Bajci Mariannát hallják.
Aztán belementünk az első kihívásba, sőt, először úgy mentünk Indiába, hogy csak megyünk, és akkor ott lett a lehetőség, hogy oktathatunk, és akkor teljesen természetes volt, hogy a Kitty tolmácsol. Aztán ez így megmaradt, és akkor jöttünk, mentünk, jövünk, megyünk a világba, de én még mindig nem beszélek rendesen angolul, és Vietnámban meg a vietnámiak sem beszélnek angolul, ugye őnekik saját nyelvük van, és nagyon-nagyon nehéz megtanulni az ő nyelvüket nekünk, európaiként, mert nem halljuk a különbséget a hangjaik között, hogy egy szó 5-6 féleképpen ejtenek, mármint írott szót, és a hangzásban az nekik más, de én nem hallom, hogy miben más. Tehát innétől kezdve a tanulás is ugye nagyon-nagyon nehéz. Tehát mondjuk csak egy kókuszt szeretnék inni, de a taxis nem beszél angolul, egy szót sem. Én próbálom elmutogatni, de hogyha ő egy zártabb, akkor azt sem érti meg. És akkor marad a rajz, vagy marad a fotó, hogyha van internetem, akkor kikeresem az internetre, és akkor megmutatom a képet. És akkor jaj, igen, érti. Tehát, hogy nagyon bejött megint az életembe az, hogy a képekkel milyen egyszerű kommunikálni. Hiába beszélünk annyi nyelvet, én most hiába beszélnék most például 6 nyelvet is, mert hogyha beülök a taxiba, akkor nem beszéli azokat a nyelveket, tehát ugyanúgy meg kell oldani valahogy, és akkor ez egy nagyon jó élmény, hogy a kép az pont, amivel foglalkozom, az visszajelzés arra, hogy tényleg nemzetközi nyelv.
Milyen nyelvi kalamajkákba ütköztetek?
Meg se próbálunk beszélni vietnámi nyelven. Amikor a legelső tanfolyamok voltak, akkor megtanultunk egy mondatot, mind a ketten. Az én mondatom az volt, hogy nagyon örülök, hogy itt lehetek nálatok, és akkor ezt így megpróbáltam elmondani vietnámi nyelven, és akkor így néztek értetlenül. Na most ez rosszabb volt, hogyha nem mondtam volna semmit, tehát úgy éreztem, hogy így elsüllyedek, úgyhogy én akkor feladtam, és akkor mondtam, hogy nem. Néhány mondat le van írva, ezeket befotóztam, és akkor ezt használom, én nem eszek húst, és akkor mondjuk az étterembe így használom, hogy nézze meg, hogy van ez, de kicsit nehéz emiatt. A fiatalok, a gyerekek tanulnak angolul, de az idősebb korosztály, az én korosztályom nagyon-nagyon ritka, aki beszél angolul. Én nagyon sokat használom az utcai árusokat, vagy az ilyen egyszerű, hogy mondjam, hát utcai éttermek, ilyen kicsi kis műanyagszékes kiülős helyek. Nagyon szeretem ezeket a házi jellegű kajákat, és hát ott nem beszél senki szinte. Néha a gyerek, mondjuk a 8 éves gyerek, vagy a 10 éves gyerek segít ott lefordítani valamit.
De nagyon jönnek fel így a nyelvben is egyébként, meg hát így, hogy hazajövünk 2-3 hónapokra, és visszamegyünk, rengeteget változik a város is, tehát nagyon gyorsan jönnek fel, és tudják, hogy fontos az angol is. Úgyhogy egyébként bele lehet futni olyanokba is, hogy mondják, hogy nem beszélnek angolul, úgyhogy inkább mutogasd el, és egyszer belefutottam ebbe, hogy nagyon lelkesen kézzel lábbal magyaráztam, hogy mit szeretnék, és akkor a végén megkérdezték angolul, hogy akkor ezt szeretnéd, és akkor mondtam, hogy ja, igen.
Tehát. Mert egyébként meg aki beszél, nagyon szépen beszélnek.
Bajci Marianna.
Csak általában őnekik is kevés a gyakorlási lehetőség. Én járok egy angol klubba, van egy Fülöp-szigeteki srác, aki tanít engem angolul, és vasárnap esténként kitalálta, hogy menjünk ki a parkba. És a parkban van egy ilyen gyakorló óránk, és akkor, hogy menjünk oda emberekhez, meg beszélgessünk. Na most én, mivel fehér vagyok a csoportban, ezért hozzám jönnek oda a vietnámi emberek a parkban, akik nem a mi csoportunkban vannak, és akkor így elkezdtünk beszélgetni, és kiderült, hogy ez itt egy stílusa a tanulásnak, hogy fiatalok, akik dolgoznak egész héten, reggeltől estig, ők szombat-vasárnapot kint töltik a parkban. És a YouTube-ról tanulnak esténként, meg internetről tanulnak esténként angolul otthon egyedül, és a hétvégeket arra szánják, hogy a parkban vadásznak fehér emberekre, hogy gyakorolni tudják a nyelvet, és egy év alatt ilyen hihetetlen szintre eljutnak. Tehát olyan kreativitásuk van, és olyan kitartóak, hogy nagyon. És még egy sztori a nyelvtanulásról, hogyha este 9 órakor mondjuk, amikor már tényleg sötét van, megyek az utcán, és valahol nagyon sok motoros áll kinn az utcán valami nagy kapu előtt, akkor biztos, szinte biztos, hogy angol oktatás van belül, és a gyerekeiket várják. Tehát, hogy nagyon-nagyon fejlődnek, nagyon gyorsan és nagyon nyitottak.
10 milliós lakosú városban élsz. Hogy érzékeled, hogy érzékelitek, hogy ők hogy látnak titeket?
Hát egy pillanatig nem tudjuk eltitkolni, hogy külföldiek vagyunk, ugye? Pont a múltkor, hogy Párizsban volt a tanfolyam, furcsa volt, hogy miért beszélnek hozzám franciául, hát nem látják, hogy nem tudok franciául, és nem látják, mert hogy hasonló típusok vagyunk. Na most kín ilyen nincs. Néha elfelejtem, hogy miért mondanak nekem esetleg olyan helyen kétszeres árat, vagy háromszoros árat, de hát itt egy pillanatra nem lehet eltitkolni, hogy én külföldi vagyok, még akkor sem, hogyha hallgatok, mert hát az arcunk annyira más, meg a bőrünk. Az az igazság, hogy egy kicsit Tehát nekem van vietnámi barátságom, de azért van egy kis távolságtartás is a vietnámiaknak, szerintem nekik velünk szemben, mert minthogyha az önértékelésük nem lenne rendben, és ők mintha egy kicsit felfelé néznének attól, hogy valaki fehér. És ezt nem érzem jogosnak, de úgy érzem, hogy ez így van. És akkor megkérdeztem őket, például az angol klubon az egyik témaként felvetettem, hogy ezt miért érzem így, akkor azt mondták, hogy nekik mindenki, aki fehér, az amerikai. Tehát ők így jellemzik, hogyha látnak egy fehér embert, megböki az egyik lány a másikat, és mondja, nézd, ott egy amerikai. Tök mindegy, hogy honnét jött. És az amerikai ember az a szájgóniaknak ugye ilyen isten kategória, tehát a lányoknak ez az álma, vágya, hogy Amerikába férhez menni, hogy angolul jól beszélni, tehát ez ilyen, nem tudom, ugye 50 éve ért még csak véget a háború, tehát nekik más emlékképeik vannak, másképp kezelik ezeket a dolgokat. Én azt gondolom, hogy ebből érzünk, vagy ebből kapunk egy ilyen szeletet. Ennek megvan az előnye, hátránya, tehát van egy kis ilyen távolságtartás, meg a múltjuk miatt, tehát a kulturális különbségek miatt. Azért mondom ezt az önértékelési dolgot, hogy például először hotelban laktunk pár hónapot, és a recepciós hölgy érezhetően ilyen nagyon-nagyon kiszolgálni akart bennünket, tehát már nem csak ami a munkája, meg ami ugye kedvességig hozzátartozik, hanem zavarba ejtően kiszolgálni akart bennünket, és néha ez persze kellemetlen is tud lenni, mert hogy én nem érzem azt, hogy mi mások lennénk. Tehát ez az ő világában, vagy az ő világukban, de ezt úgy többeknél.
Natura Stúdió vendége Bajci Marianna és Zabó Kitti kreativitás fejlesztők, akikkel az ázsiai életük élményeiről beszélgetünk.
Hogyan élnek ők, a vietnamiak, malajziaiak? Vagy mi az, ami, mert ugye, mikor így külföldre megyünk, akkor hajlamosak vagyunk általában a különbségekre felfigyelni, de ezek mellett ugyanakkor arra is kíváncsi lennék, hogy van-e olyan, ami hasonlóság és így megfogalmazódott.
Malajziában én ott egy kisvárosban vagyok, tehát úgy nem lehet összehasonlítani Szájgonnal, de ott egy klasszikus nap az embereknek, hogy közösen reggeliznek valahol, tehát így a család vagy a munkatársak, utána az ebéd, utána a vacsora együtt, kiülős helyek, ugye jó idő van, és hogy bármikor bárkivel összefutnak, azt ételre hívják meg. Nekünk is van egy nagyon kedves szomszédunk, és állandóan ételeket ad át a kerítésen keresztül is, mindig mosolyognak rajtam.
Zabó Kittit hallják.
És ez az egyik szeretett nyelvük, hogy ételel, és ott nem azt kérdezik, hogy hogy vagy, hanem hogy mit ettél. Ez egy ilyen furcsa, de jó szokás.
Vagy hogy ettél-e már?
Igen.
Ez azt hiszem, ez volt nekem az első, ami, hogyha visszaemlékszem, amikor először megérkeztünk, és a reptérről vittek be bennünket autóval, akkor ez a kép, hogy ott a folyópart, nagyon sok ilyen garázsszerű kicsi kávézó étterem, és nagyon sokan ülnek kint. Tehát ezek a nagyon pici műanyagszékek, mint az óvodás székek, mint az óvodás asztalok, és ott kávéznak, iszogatnak, reggel a reggeli az ilyen leves, csirákkal, meg ilyenekkel, de húsleves, és akkor délben megint csak megtelik a város mindenhol.
Bajci Mariannát hallják.
Igen, még a másik, hogy öltönyben, magassarkú cipőben motoroznak, tehát először ez is olyan viccesnek tűnt, hogy most már teljesen megszokott, de öltöny nyakkendő, és ül a motoron, és robogózik, vagy a lányok ezekben a magassarkú kis kosztümös kiöltözésben. A helyek pedig ugyanúgy megvan az ötcsillagos színvonal, tehát a 24. emeleti medence gyönyörű kilátással, gyönyörű fényekkel, érintőképernyős, megrendelős iPad-del, és kimész a szállodából, a túloldalon pedig ott a néni a kis tologatós kocsival árulja az éppen elkészült friss étket. Amiben még különbözik egyébként Vietnám például Indiától, hogy bárhol lehet enni, tehát az utcai étkezdéknél is nyugodtan lehet enni, mert minden megüti azt a színvonalat, ami tisztasági fokban egy európainak elmegy.
Nekem ami még eszembe jutott, hogy Malajziában három nemzet él együtt, kínai, maláj és indiai, úgyhogy eleve egy nagyon érdekes mix, és legutóbb beszélgettem egy kínai származású hölgyel, és kérdezi, hogy én honnét jöttem, mondtam, hogy Magyarország, és akkor kérdezi, hogy beszélsz magyarul, akkor is mondtam, hogy hát persze, hogy beszélek magyarul, és mondta, hogy miért veszem ilyen természetesnek, hogy beszélek magyarul. Hát mondom, Magyarországról jöttem, mert akkor beszélek magyarul. És mondja, hogy hát ez nem ilyen természetes, mert az ő szülei kínaiak, és onnan származik, de Malajziába él, és nem volt szüksége a mandarinra, hogy megtanulja azt annak a kantinnak, vagy nem tudom minek a nyelvét, úgyhogy ő például nem beszél kínaiul annak ellenére, hogy onnét származik. És akkor esett le, hogy ja tényleg, hát végülis ez nem is olyan természetes, hogy ahonnét származok, azt a nyelvet beszélem.
Ami még nekem például nagyon furcsa Szájgomban, de ugye ezt is megmagyarázza a város sűrűsége, minden pici helyet kihasználnak. Tehát lehet, hogy az üzlet másfél négyzetméteres, de ott annyi árut bepakolnak, vagy csak egy bicikli, az üzlet, tehát egy mozgó árus, és az felfelé, szélességében, hosszában mindenhogy ki van terjesztve, és nálunk lehet, hogy egy 8 négyzetméteres üzletben nincs annyi áru, mint amit ők arra felaggatnak.
Igen, és azt hittem, hogy Indiában már mindent láttam, hogy mit lehet szállítani motoron, de nem.
Felülmúlhatatlan.
Mondjuk egy dolgot biztosan tudok mondani, ami hasonlít Európához, hogy mindenki azt hiszi, hogy a szomszéd fűje zöldebb, tehát ugye aki Európában van, az hú, mert Tájföldön, Vietnámban, Malajziában biztos mennyivel jobb, meg milyen szépek, meg milyen egyszerű, és ott meg pont ide vágynak, vagy nekem például mindig tetszett az ázsiaiaknak a szeme, hogy olyan, mintha ki lenne tusozva egész nap, meg az az ív, nekik meg pont a miénk tetszik, tehát hogy minden pont az ellenkező.
Magyarul beszélőkkel találkoztatok?
Igen. Van egy magyar társaság egyébként, vietnámiak, és körülbelül azt mondták, hogy Szájgomban ilyen 60-70 ember van, aki tagja. Ők mind jó eséllyel, vagy a legtöbben Magyarországon tanultak. Egyetemet végeztek ott. Annak idején volt egy ilyen, nem tudom, hogy csere vagy nem csere, de hogy kintről, Vietnámból nagyon sokan jöttek Magyarországra egyetemet végezni, és nagyon jól beszélnek magyarul. Hihetetlen, hogy van egy házaspár, akivel most már kétszer ebédeltünk, 35 éve végezték el az egyetemet, együtt itt Magyarországon, és teljesen választékosan, és nagyon-nagyon szépen beszélnek magyarul.
Most már többször volt, hogy a tanfolyamon is egy-egy résztvevő, ugye hát mindenki vietnámi, de egy-egy résztvevő megszólal magyarul, és mondja, hogy jó napot kívánok.
Volt, hogy elmentünk koncertre, és előttünk lévő lány visszaszólt, hogy ti magyarok vagytok, és mondtuk, hogy igen, és mondta, hogy fél éve jött haza Magyarországról Szájgomba, és itt végezte el nálunk a, nem tudom, 5 évet vagy 6 évet az egyetem, és nagyon jól beszél magyarul, és akkor került vissza. Úgyhogy vannak, igen. És a magyar közössége is tartjuk a kapcsolatot, tehát a konzulátuson keresztül vannak ilyen ünnepek, és akkor most már a magyar nőkkel van, havonta egyszer találkozunk.
A Natura Stúdió vendége Bajci Marianna és Zabó Kitti kreativitás fejlesztők, akikkel az ázsiai életük élményeiről beszélgetünk.
A tanfolyamaitokon alapvető törekvés ítéletmentes közeget teremteni. Sikerült, vagy sikerül ilyen módon viszonyulni a vietnami mindennapokhoz?
Hát azért vannak kihívások nyilván, és én nem is szeretném, hogy bárki azt így, hogy én szent vagyok, vagy nem ítélek meg embereket, vagy nem bírálok. Próbálok kevesebbet és kevesebbet, de főleg amikor egy új környezet, új kultúra, új szabályok, új normák, akkor azért van nyilván bennem is.
Zabó Kitti.
Ilyen, nem tudom neked.
Persze, viszont nagyon jó tréning arra, hogy az ember az elfogadását gyakorolja.
Bajci Marianna.
Mert hogy ennyire kimozdulni a megszokottból, ezt egy tréningen nem lehet gyakorolni. Úgyhogy minden az égvilágon más, minden másképp működik. Nagyon sokszor, hogy megbeszélünk egy időpontot, és az nem úgy van. Tehát a türelem, minden.
Mekkora feladat elfogadni azt a fajta másságot?
Hát attól függ, hogy mennyire engeded el az elvárásaidat. Egy idő után úgy jól lelazul az ember. Én azt gondolom, hogy most már egészen jól.
Mi volt a legnehezebb, vagy mit volt a legnehezebb elfogadni?
Nekem az, mert én eleve nagyon pontos vagyok, tehát hogyha valamit megbeszélünk, biztos, hogy én vagyok ott legelsőnek. Nekem mondjuk ez a kihívás a mai napig, hogyha valamit megbeszélünk, és nem úgy van, nem is aznap, nem az, hogy korábban vagy később, nem aznap. Tehát ezek az időbeni eltérések, vagy ugye hát, hogyha itt Európában azért valamit megbeszélünk, hogy ez így lesz, akkor ezt nem kell leírni, vagy szerződésbe foglalni, hanem az úgy lesz, és ott nem.
Igen, magánéletben egyébként jól viselem. Engem, amikor zavar, nagyon-nagyon zavar, az a munkában. Tehát munkában, hogyha mondjuk, amikor az oktatási központtal voltak ilyenek, hogy szervezünk valamit, és akkor már leadjuk az anyagot hetekkel előre, hogy akkor erre van szükség, és előtte két nappal behívnak bennünket, hogy na, akkor mire van szükség. De már átküldtük hetekkel előtte, már benn voltunk egyeztetni hetekkel előtte, és újra megfutni a köröket, és lehet, hogy amikor kezdünk, még aznap reggel valamit még be kell szerezni, mert ugye még ezni. Tehát a munka az igen, én arra vagyok nagyon érzékeny.
Mit ad a rajzoktatásnak, vagyis azzal, amivel foglalkoztok? Ez a külföldi tapasztalat?
Szerintem rengeteget. Nagyon fontos, hogy nekünk személyes élményünk legyen folyamatosan arról, hogy milyen belemenni egy kihívásba. Ugye nagyon sokszor, aki eljön rajzolni, lehet, hogy már 20 éve, 30 éve, 40 éve nem fogott ceruzát a kezébe, és végig megy egy fázison, amikor nagyon kellemetlenül érzi magát, fél a kritikától, nem tudja még hova érkezett, nem tudja, hogy milyen kihívások lesz neki, tehát az a talajvesztett kis érzetek. Én nekem ezt folyamatosan egy kicsit élnem kell a magam életében, tudatosan is megyek el tréningekre így, hogy figyeljem magam, hogy én mit csinálok olyan helyzetben, amikor én nem tudom, hogy mi lesz belőle. És hát jó, nagyon jó emlékeztető. Nagyon sokat ad hozzá, amikor valakit látok, hogy küzd magával, hogy én ott elfogadó tudjak lenni, és támasza tudjak lenni, mert tudom, hogy én mit éltem meg esetleg két hete vagy két hónapja.
Igen, és szoktuk is mondani a résztvevőknek, hogy merjenek kezdők lenni, mert senki nem úgy jött a világ, hogy minden tud, és mindenből professzionális szinten van.
És hiába írjuk le, hogy biztonságos közeg, ugye amíg nincs ott, és nem éli meg az első napban azt a hangulatot, hogy tényleg nincs kritika, hogy tényleg nem viszonyítgatjuk egymáshoz a rajzokat, hogy tényleg pont az a jó, és hogyha most éppen kellemetlenül érezted magad a gyakorlatban, az is teljesen rendben van, és akkor utána a második, harmadik naptól kezdenek el lazulni, mert akkor már van tapasztalat. De még annyit, hogy magam részéről kint kezdtem el például táncot tanulni. Én gyerekkoromban nagyon sokat álmodoztam arról, hogy a tánc az olyan nagyon-nagyon szép dolog, de hát nem volt igazából ilyen közegem, nem volt rá biztatás, és akkor így el is maradt. És most kint elkezdtem, és nagyon érdekes volt figyelni magam, ahogy abból a bizonytalanságból hogyan jutok el oda, hogy ma már heti négyszer megyek el táncolni, és lehet, hogy 3-4 órát is táncolok azon a napon. Úgyhogy érdekes volt. Valahol le is írtam, hogy megvettem már a táncipőt is, mert hogy gondoltam, az jól inspirál, mert csillog, meg magas, meg fényes, és akkor elmentem ezekre a táncos estekre, felvettem a táncipőt, és ott elbújkáltam, amikor vége volt egy számnak, hogy nehogy felkérjen valaki, mert akkor meg fogják látni, hogy milyen esetlen vagyok. És akkor ezt így csináltam 3-4 alkalommal, majd rájöttem, amikor mentem haza, hogy tulajdonképpen minek jövök? Hát végigülöm az egészet, akkor minek jövök? Minek veszem fel a cipőt? Minek jövök el? Minek szánom rá az időt. És akkor azt mondtam, hogy jó, akkor legközelebb eljövök, akkor már nem csak nézem a többieket, nem csak hallgatom a zenét, nem csak bujdosok, hanem belemegyek a kihívásba, megpróbálom, hogy milyen az, amikor táncolok, tényleg esélyt adok, hogy felkérjenek. És akkor ugye felkértek, aztán volt, amikor elzsibbadt a csipőm, volt, amikor nagyon untam, volt, amikor a partnerem unhatta, volt, amikor kioktattak, volt, amikor én éreztem, hogy most lehet, hogy ennél már én is többet tudok. Tehát, hogy nagyon érdekesek voltak ezek az önmegfigyeléseim. És aztán eljutottam oda, hogy nagyon kezdtem élvezni, és néha élvezett volt, már csak kevesebb volt, aztán egyre több legnagyobb az élvezet, és most már nagyon-nagyon szeretek. Nem mondom, hogy tudok, de szeretek. És most már az a középbiztonság érzetem megvan benne.
A stúdió vendége Bajci Marianna és Zabó Kitti kreativitás fejlesztők, akikkel az ázsiai életük élményeiről beszélgetünk.
Olyan ismeret vagy felismerés, amiről úgy érzitek, hogy csak itt, máshol nem tehettetek volna rá szert?
Nekem az előítéleteim, hogy milyen erősen dolgozik bennem az, amit látok az újságban, vagy hallok emberektől. Nekem kifejezetten ilyen a muszlimok és a kínaiak, és most, hogy ebben a közegben élek, mennyire szembe jön az, hogy nem, tényleg nem szabad általánosítani, és nem szabad csak azért félni valakitől, mert ezt látom a médiában, hanem meg kell ismerni azt a kultúrát, és
Zabó Kitti
ugyanolyan kincseket rejtenek magukba, mint bárhol máshol.
És van-e olyan dolog, amit korábban abszolút igazságnak véltetek, de úgy a vietnámi tartózkodás, vagy az ázsiai tartózkodás óta megkérdőjeleződött ez a meggyőződés?
Az utazás, mielőtt tényleg elkezdtünk utazni 5-7 évvel ezelőtt, nem tudom, ugye mindenkitől azt hallottam, hogy elmaradott ország, meg nagyon sok negatívumot hallottam, és fenntartásokkal mentem én is, és a mai napig emlékszem, amikor az első éjszaka megérkeztünk Indiába, 7 évvel ezelőtt körülbelül, és amikor mentünk az erdőbe, az összes kép, amit életemben láttam, ilyen horror képek, amik a fejemben voltak, minden jött el, hogy most mik fognak történni velem ott, és hogyha ezt túlélem, akkor mi lesz. És semmi nem történt, csak ezek a rémképek, amit megint csak ezt mondani, amit a média elültetett bennem, és hogy nagyon sok mindenről maradtam volna le, hogyha nem indulok el annak idején. Kevesebb lennék ma.
Nem biztos, hogy fel tudok idézni most egyet is, de én azt érzem, hogy én annyira megváltoztam ezektől a tapasztalatoktól.
Bajci Marianna.
Nem tudom, elfogadásomban, hozzáállásomban, tehát ma már, hogy egy tanfolyamon mondjuk nincs annyi szék, vagy nincs annyi asztal, vagy nincs megoldva valami, vagy nincs radirunk annyi, hogy mindenre olyan, annyiféle megoldást találunk már. A múltkor elhívtak egy ilyen üzletember találkozóra, tartsak egy bemutatót arról, hogy miért fontos az üzletembereknek is az alkotás. És akkor ezt ilyen gyakorlatokkal összeötvözve, hogy legyen saját tapasztalat. Én ebben hiszek, hogy mindig a saját tapasztalat az a legjobb, nem az, hogy blablabla. Bla, bla. És akkor felkészültem, diavetítő, minden képsorozat, zsinór legyen, mindent így nagyon sokszor átjátszottam a fejem, hogy minden meglegyen. És mivel megvan a tapasztalat kéne, ezért gondoltam, hogy valami úgyis be fog csúszni, de legalább én beleteszem a 100%-ot a felkészülésbe. Ott volt minden. Még a csatlakozó is, mert hogy a laptopból a átalakító kell. Megjött a tolmács. Minden így kezdett összeállni. Ugyan az ajtó nem volt nyitva, amikor odaértünk, de kinyílt, mire kellett volna. És el akarjuk kezdeni, és nem indul el a diasorozat. Ott van a gyerekkori képen, meg a mindent, oda, hogy így felépítettem, hogy majd a játékig, a gyakorlat akik, ahogy bevezetem, semmit nem tudtam lejátszani, és már 15 percet szórakoztak vele, hogy ugyanis akkor már ott ült mindenki, és kérdezik tőlem, hogy most mi legyen. Hát mondom, a lényeg itt van, mégis az emberek itt vannak, én itt vagyok, én tudom, hogy mit akarok mondani, hát akkor elmondom enélkül. És akkor már csak így mosolyogtam, hogy de jó, hogy csak ez történt, mert hogy én felkészültem egy csomó, nem jön meg a tolmács, meg ilyen nagy dolgokra, és ehhez képest most csak nem indul el a diabetitől, akkor ez így tök jó. Ezek a kihívások edzik az embert. Szóval szerintem az egész egyéniségem, mindenem átalakult szerintem ezeknek a tapasztalatoknak köszönhetően.
A stúdió vendége Bajci Marianna és Zabó Kitti kreativitás fejlesztők, akikkel az ázsiai életük élményeiről beszélgetünk.
Hogyha úgy adódna, hogy hazaköltöznétek, vagy el onnan, mi lenne az, amiről úgy érzitek most, hogy mindenképp magatokkal vinnétek? Nem feltétlenül tárgy, de akár az is.
Hát én Malajziából biztos, hogy az indiai ételeket hoznám, vagy egy tudás, hogy tudjak olyanokat főzni, nagyon szeretek ott tenni.
Zabó Kitti.
Amit innét vinnék, az pedig az, hogy ma például, hogy voltunk kirándulni, és ezek a hegyek, meg a táj, meg hogy tudom, hogy nagyjából mire számítsak, tehát, hogy más a veszélyérzetem, hogy ez a kettő talán. van?
Igen, amit elhoznék. Hát az étkezés, a gyümölcsök, ha így varázsolni lehet, és az éghajlat, nekem a meleg nagyon fontos.
Bajci Marianna.
Én nagyon-nagyon fázós vagyok. Gyerekkoromban nagyon sokszor éltem meg, hogy fáztam, nekem kellett begyújtani, és ott a hidegbe várni a családot haza. Nekem a meleg az ilyen elég nyomós, és a gyümölcsök, a zöldségek. Egyébként meg nagyon sok mindenhez nem ragaszkodom már. Én eladtam a lakásomat, tulajdonképpen 2-3 bölönnyi cuccom van Magyarországon is, és 2-3 bölönnyi cuccom van ott is. Tehát amikor megkérdezik, hogy hol élek, nem tudom már, hogy mit jelent az, hogy élek. Per pillanat hol vagyok. Pár óra alatt az otthonoddá válik valami, hogyha ott jól érzed magad. Nem tudom, hogy meddig maradok. Lehet, hogy csak hónapokat, ha tovább állnék. Hát én nagyon bízom benne, hogy akik elvégezték a tanfolyamokat, ha nem is mindenkit, de a jó részét megérintette az a fajta gondolkodás, hogy bízzanak és higgyenek magukba, és hogyha bármit, bármikor az életük során szeretnének véghez vinni, akkor azt meg tudják csinálni. Ha tényleg ott a hit, akkor meg fogják találni az utat, meg fogják találni a szemét, megkapják a támogatást hozzá, és bárki bármire képes. Erről engem már nagyon nem lehet megingatni.
Lassan egy éve, hogy vietnámi vagy, mondhatom így. Ebből a perspektívából mit üzennél a hallgatóknak?
Talán azt, hogy teljesen mindegy, hogy fizikailag helyet változtat valaki vagy nem. Nem ezen van a lényeg, de az, hogy nyitott legyen, hogy minden nap tegyen valami újat, valami új módon, hogy vigyen bele tudatosságot a cselekedeteibe, az életébe, a döntéseibe, hogy legyen nyitott, ez talán a legfontosabb. Kíváncsi.
Miért ennyire fontos, hogy minden nap valami újat?
Mert ha a megszokások irányítanak bennünket, akkor átkapcsolunk egy automata üzemmódra. Szerintem mindenkinek ismerős az a szituáció, hogy elindul otthonról, és nem tudja a lépcsőházban, hogy bezárta az ajtót, vagy nem. Na, számomra ezt jelenti az, amikor megszokásból tesszük a dolgokat, hogy nem vagyunk ott nagyon sokszor, nem tudatosan hozzuk meg a döntést, és nem vagyunk jelen. Hanem valahol már ott vagyunk, ahova mennénk, de amikor odaérünk, akkor ott sem vagyunk, mert már a következő állomáson vagyunk. Ezért mondom, hogy sokszor sokkal támogatóbb lehet valakinek, hogyha egy helyben marad. Tehát meg kell látnunk azt, hogy milyen lehetőség van az egy helyben létben, milyen lehetőségem van esetleg abban, hogyha kimozdulok, és mindegyikből ki lehet hozni a maximumot. Tehát ez nem helyfüggő, nem mozgásfüggő. Nekem, amikor éppen volt egy kis egészségügyi kihívásom Szájgomban, és úgy volt, hogy megyek be a kórházba egy kis műtétre, és akkor előtte gondolkoztam, hogy akkor mit fogok én ott csinálni, egyedül leszek. Aztán egyik hajnalban felébredtem, és eszembe jutott, hogy én 4 éve tervezek valamit, tök lámpásokat készíteni, ilyen kis ékszerekkel, kis gyöngyökkel kidekorálni, megfesteni. És mivel láttam ott az utcán már többször ilyen utcai árusoknál ezeket a tököket, ezért arra gondoltam, hogy jó pofa lenne ebből így bevásárolni, megvenni hozzá így a kellékeket, mindent, és akkor, hogyha beszorulok a lakásba egy pár hétre, akkor ezt így tudom csinálni. Na most ezzel már oda jutottam, hogy kim van Szájgomban az egyik üzletben az általam készült ékszer tök lámpás, és most Magyarországon éppen lesz egy ilyen workshop, ahol megmutatom az érdeklődőknek egy napban, hogy hogyan is készülnek ezek a lámpások. Ez megint csak az, hogy az új környezet, új lehetőséget hozott be az életembe, és hát összekapcsoltam a kihívással, szóval ez nekem szívem csücske lett.
Az új dolgokat nem lehet rutinból csinálni, ez nekem is egy felismerés kintről, úgyhogy egyrészt a nyitottság igen az új dolgokra, és hogy vegyük észre a mindennapokba az értéket, mert természetesen nem csak a napos oldalát látjuk Ázsiának, hanem a szélsőségesebb vagy kiszolgáltatott szegényebb részét is, és ehhez sem kell utazni valakinek, hogy észrevegye, hogy mennyire szerencsés, vagy milyen jó, hogy biztonságos közegben ébredhet fel, vagy milyen jó, hogy tudja, hogy holnap is felébred. Úgyhogy értékeljük az apró dolgokat, a mindennapunkat, és hogy a fókuszunk azon legyen, amink van éppen most itt.
Köszönöm a beszélgetést Bajci Mariannának és Zabó Kittinek, akik délkelet-ázsiai munkásságukról, valamint a rajzoktatáson túli tapasztalataikról és élményeikről számoltak be a Natura Stúdió mai egyórás különkiadásában.
Új esztendő, vígságszerző, most kezd újulni. A víg örömet szokott hirdetni.
Kedves hallgatóink, adásidőnk végén megköszönöm figyelmüket valamennyi közreműködő munkatársam nevében is. Mai adásunkat a Hungaroton Vietnami Zenék című albumáról származó dalaink kívül Esta Stone zenéjével illusztráltuk. Most pedig Szalóki Ági dalával kívánunk boldog új évet. A legközelebb január 3-án jelentkezünk a Natura stúdióval. Egészséget kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Viszont hallásra!
Megtartódnak, táplálódnak, mondj hozsannákat! Hozsanna néked, Úr Jézus, mondj jó napokat! Áldott Jézus, dicső Krisztus, kedves népednek! Búzával, bőterméssel látogasd őket. Új esztendő, vígság szerző, most kezd újulni. Újulása vígörömet szokott hirdetni.